A mai reggel tárgyalt Dávid történet előtt rögzíteni szeretném az első két epizód tanulságát. Mekkora gazdagság és milyen kegyelem az, ha fiatalságunkban így megjelenik az Isten dicsére. A gyors döntésekben hosszú távon is meghozza a maga jó gyümölcseit. Akinek az úgymond eseménytelennek látszó időszakban elmélyül a kapcsolata Istennel, azt nem fogja mindenféle kósza szellő ide-oda fújdogálni. A Góliát felett aratott győzelmet már egy lélekben teljesen szilárd ember kapta Istentől, aki nem össze-vissza, hanem a hite szerint cselekszik, és ezt mások előtt ki is tudja mondani. Annál kaotikusabb helyzetet el sem tudok képzelni, mint hogy valaki legyőzi Góliátot, és nem tudja mindezt egyértelműen Istennek tulajdonítani. Dávid, mivel nem utólag kreál ideológiát élete eseményei mellé, ezért a siker, vagy a kudarc, ami majd később jön, egyformán fölkészülten találja őt el. Ezért a siker és a kudarc is egyaránt építi az ő hitét. Az ilyen ember nem a sikeresség látszatát igyekszik meggyőzően elhinteni a közönség felé, hanem Isten áldásainak kíséretében minden értelmet nyer, ami vele történik. A nagy siker tárgyalása után egy hálátlanabb téma következik. A kísértések kérdésköre. Közelebbről miért történhet meg ilyesmi? Még az Isten szíve szerinti férfival is, amit Dávidról és Bétsábéről olvashatunk. Még fontosabb kérdés, hogy miért értesülhetünk erről ilyen részletességgel? Az első gondolatom az, hogy vajon könnyű lenne hinni a Bibliának, ha az ehhez hasonló esetek kimaradtak volna belőle. A Biblia hiteléhez számomra nem fér kétség. A rengeteg pontos évszámot, földrajzi nevet és hihetetlenül részletes családfát olvasva, én is úgy vagyok ezzel, hogy a Bibliában Isten tényleg elég adja a lehetőségeink teljes keresztmetszetét, és megtudhatjuk, mi történik akkor, ha a választott nép tér le valamilyen formában az Isten által kijelölt útról. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten ezzel a céllal különített el magának egy népet, hogy az egész földkerekség felé demonstrálja, hogy bárki lehet Isten gyermeke, és szemléletes bemutatót kapunk a hitetlenség minden következményéről is. Ez Isten választott népének felelőssége. Saját döntése alapján az áldást, vagy a büntetést demonstrálja, mint következmény az egész világ felé. Melyik megközelítésben találunk rá ennek a történetnek a legértékesebb üzenetére? Hosszan gondolkodtam ezen, és rádöbbentett a Biblia olvasásának helyes módszertanára. Csak annak a számára érkezik meg az üzenet, akinek a szívében mély eltökéltség van az Istennek való engedelmességre. Máskülönben csak egy szaftos történet marad, izgalmas részleteinek boncolgatása, miből nem kerekedik ki semmilyen életre szóló lelki útra való. Dávid életének legsikeresebb szakaszát éli. Ha beleolvasunk a 2 Sámuel 8-ba, értesülhetünk a sikeres hadjáratokról. Dávid mintaszerűen az Úr házának szenteli a meghódított népek ezüstét és aranyát. Ez egy külön gondolatot megérne. Egy olyan mondat állít, melyre utoljára József egyiptomi történetéből emlékszünk. Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt, ahova csak ment. Így uralkodott Dávid egész Izraelen, jogot és igazságot szolgáltatva egész népének. A tegnapi történet után kihagytam a menekülésnek egyre reménytelenebb hosszú évei, mert a próbatételről pénteken szeretnék majd beszélni. Dávid élete teljességgel révbe jött. Helyén van, népszerű, sikeres politikát folytat. Helyesen jár el jogi és vallási kérdésekben. Nem szeretnék olcsó közhelyeket pufogtatni, de a kísértés pontosan az ilyen élethelyzetekben kopogtat be az ablakon. Tehát közelíthetünk a kísértés tipikus formái és időzítése felől, aztán mondhatjuk, hogy ez a történet a testi vonzalomról szól. Elolvashatjuk a férfi tűpontos természetrajzát. Érdemes házaspári szemszögből is tanulmányozni ezt a leírást, hiszen sok mindent megmagyaráz. Felvethetjük a paráznaság kérdését, és ha cinikusak akarunk lenni, ártatlan arcot vágva tesszük fel a kérdést, hát mit is kéne elítélnünk ebben tulajdonképpen? Mai szemmel nincs is a történetben semmi rendkívüli, és ez sajnos igaz. A helyzet az, hogy az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Ha a valódi üzenetet szeretnénk megtudni, akkor abból kell kiindulnunk, amit Isten mondott Dávidnak Nátánon keresztül. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak házát, öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammoniak fegyverével. Ezeken a kemény szavakon elgondolkodhatunk, és megtudjuk, hogy a világ azért nem tud mit kezdeni Isten igéjével, mert ebben ugyan nem talál semmi kivetni valót. De ha nekünk fontos az, amit Isten mond, megérthetjük azt is, hogy miért mondja. Dávid életében mindig első helyen állt, hogy soha nem magának, hanem Istennek tulajdonítsa, amilyen volt. Pontosan tudta, hogy Isten szabadította meg Saul kezéből. Pontosan érezte, hogy ebben az ítéletben nincs mellébeszélés. Akkor mi volt más ahhoz képest, ahogy a szíve eddig soha nem tántorodott el Istentől? Ezt a történetet férfiaknak és férjeknek azért kell nagyon megszívlelniük, mert ha a hit kulcsmozzanatát elmulasztjuk, garantáltan csapdába ejt bennünket a férfi logika és a férfi ösztön. Feleségek számára pedig ott van az értékes információ, hogy a házasság testi-lelki erőforrásaival való helyes gazdálkodáson múlik az, hogy egy férjet milyen állapotban talál meg egy ilyen kísértés. Nem kérdés, hogy megtalálja-e, de hogy mit lép és mit nem lép a férfi egy ilyen kísértés csapdájában, az legalább fele részben a házasság állapotán múlik. E mondatot szívesen elmondom még egyszer. Az nem kérdés, hogy a kísértés megtalálja-e a férfit, de hogy mit lép és mit nem lép egy ilyen ösztön és férfi logika mentén behatárolt csapdában, az legalább fele részben a házasság állapotán múlik. Dávid nagyon fogékony volt arra, hogy lelki természetű dolgokban ráhangolódjon egy másik személyre. Ilyen volt a Jonatánnal kialakult barátsága. Ilyen alapon tett rá mély benyomást Abigél okossága, Isten félelme. Akkor helyes úton járt. Megfogadta egy idegen asszony tanácsát. Istenre bízta a pusza dolgok elrendezését is. És ez a házasság egy Istentől elkészített szerelem lehetett. Hiszen Dávid nem tett semmit a megáltalkodott szívű Nábál haláláért. Tudnunk kell, hogy a sátán a legaljasabb módon támad meg bennünket. A teremtés történet koncertemen el is mondom majd azt a mondatot, hogy azzal a technikával ravaszkodik, hogy láthatatlanul támad. Ezért kell nagyon jól tudnunk, hogy a férfi észjárás úgy működik, hogyha a fürdőzőnő látványával áramütés éri, abban a pillanatban eldőlt, hogy végig megy a férfi logika és férfi ösztön által diktált úton. Ezek az izgalmak Dávid életéből tulajdonképpen kimaradtak. Ezért kínálja fel Sátán portékáját annak az embernek, aki az Isten szíve szerint való férfi. Kevés ilyen van. Épp ezért célozza Dávidot. Kaszanovákat nem tud támadni a Sátán ilyen összehangolt módon. Csak az Isten odaszánt emberét. Hát nem ezt tette az Édenkertben is? Ott is megsejtette az ember gyenge pontját. A vicc az, hogy a gyenge pontjaik is értékes tulajdonságok, amiket Istentől kapunk. És nem lenne velük semmi baj, ha a Sátán nem támadná. Egy fürdőző nő esztétikus élmény. A helyzet nagyon romantikus. Olyan, mint egy izgalmas játék, egy szellemi erőpróba. Meg tudom-e szerezni magamnak? Nem is tudom, mikor voltam utoljára olyan helyzetben, hogy kora este kelek ki az ágyból, a finom kis ebéd utáni sziesta után. És a Sátán pont ekkor csap le az egyébként boldog és sikeres élet kiegyensúlyozott pillanataiban. ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, számítanunk kell a sátán aknáira, mivel Isten félő ember kiemelt célpont. Dávid ezt vétette el ebben a pillanatban, és onnan kezdve, mint a malomkő zuhant befelé. E történet azt üzeni nekünk, hogy bármikor Isten elé állhatunk, és keveselhetjük, amit eddig adott. Még sok mindent adtam volna neked, hangzik el. Legyünk éberek, mert Isten bármikor kész még sok mindent adni. De amit Isten kérdezése nélkül szerzünk, az a romlásba fog dönteni bennünket, hiszen azok a sátán által felkínált dolgok. A bűnbánat Dávid részéről azonnali és komoly. Ezért Isten bocsánata is azonnali és végérvényes. Merjünk kérni sok mindent Istentől, és vegyük ilyen komolyan a bűnbánatot is, ahogyan Dávid esete tanít erre bennünket. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy testünket te teremtetted, és egy testé teremtettél bennünket, férfiakat és nőket, hogy házasságban élhetünk, és most ez van itt ennek a hétnek a középpontjában is. És megvalljuk neked, hogy jó nekünk ebben a testben, de ismerjük a kísértéseket is. Ismerjük, amelyek ellen sokszor tehetetlenek vagyunk, és egyedül te lehetsz az, aki megőrzöl bennünket. És szeretnénk, hogyha most szembe állítanál bennünket az ezen a téren elkövetett bűneinkkel is, hogy mi is tudjuk megbánni azokat, ahogyan Dávid megbánta. Köszönjük, Urunk, hogy te irgalmaztál neki, és irgalmaztál ezzel az egész országnak is, Dávid jövőjének is. Arra kérünk téged, hogy újítsd meg az Isten félelmet a mi szívünkben. Erősítsd meg a mi lelkünket, hogy ragaszkodjunk hozzád, és hogy tudjuk felismerni a sátánnak a kísértéseit. Köszönjük, hogy te jelen vagy akkor is, amikor fáradunk, amikor olyas körülmények közé kerülünk, amelyek a kísértést felerősítik. És így kérünk, hogy ha tudjuk egymást is támogatni abban, hogy a kísértések ne élhessék el a céljukat, a szívünket, hogy elforduljunk te tőled. Így áld meg bennünket ezen az egész napon, rád figyelésünkben, közösségünkben, imádságainkban. Amen.